Javában épül a jégkorszak kiállítás, amit a Móra Ferenc Múzeum munkatársai is nagyon vártak, és szerintem a nagy közönség is nagyon vár, mert megint egy olyan kiállításra készültök, ami szerintem nagy durranás lesz, és a múzeumok éjszakáján fog kicsúcsosodni.
Minden évben próbálunk valamilyen kiemelt kiállításra jelentkezni. Ugye az előző években volt ókori Kína jellegű kiállítás, volt már dinoszaurusz kiállítás, Pompei, Egyiptom, és most jutottunk el oda, hogy még visszább menjünk az időbe, egészen az őskorba, a jégkorszak időszakába, úgyhogy valóban ennek az évnek a kiemelt kiállítása, kiemelt tematikája az a jégkorszak lesz. Két nagy egységből fog állni, ez picit hasonló lesz az ókori Kína kiállításhoz, amit szintén két ütemben nyitottunk meg. A Móra Ferenc Múzeum emeletén nyílik majd az első kiállítási egység, a tervek szerint május 9-én. Ennek a kiállításnak a jégkori ember lesz majd a középpontjában, hiszen azt gondolom, az egy nagyon-nagyon fontos része, nem csak a kiállítás szempontjából, hanem ugye az emberiség története szempontjából. Úgyhogy ezen a kiállításon lehet majd különböző eredeti műtárgyakat, műtárgymásolatokat megnézni, ami viszont szintén egy kiemelt része, és talán ezt már megszokhatták a látogatók, hogy itt is lesznek játékok, itt is lesznek majd interaktív elemek. Az a célunk, hogy megint, ha egy család mondjuk eljön hozzánk, akkor mindenkinek tudjunk valamit nyújtani. Ez egy úgynevezett több rétegű kiállítás. Vannak tablók, nagyon érdekes háttérinformációkkal, szövegekkel, amit mondjuk a szülők nagyon kényelmesen el tudnak olvasni, de addig sem unatkoznak a gyerekek, hanem például lesznek itt babzsákfotelek, amiből lehet majd ülni, az Altamira barlangban ráadásul, ugye itt lesz egy stilizált barlangrész, tehát azt szeretnénk, hogyha az teljes család kikapcsolódhatna, és jól érezhetné magát itt ezen a kiállításon.
Mennyi idő előzte meg azt, hogy létrehozzátok ezt a kiállítást, mert ugye azért mindig jóval korábban gondolkoztok abban, hogy mit szeretnétek.
Ez egy sok-sok éves munka, egy ilyen kiállításnak az összeállítása. Az ötlet az most már jó pár éves, 3-4-5 éves időtávlatokról beszélünk. Az, hogy milyen tárgyak jönnek, honnan tudunk műtárgyakat kölcsönözni, kik legyenek a kurátorok, milyen szakembereket tudunk megnyerni a kiállításnak, ez egy nagyon sziszifuszi és nagyon hosszú munka. Úgyhogy ennek a munkának vagyunk most már a célvonalában, talán ezt mondhatom, hiszen a kiállítás épül, én azt gondolom, hogy most már egészen szépen összeállt a koncepció, és hát megint egy nagyon profi kiállításépítő csapat dolgozik ezen a kiállítótéren. Ilyenkor van, hogy álfalakat kell bontani, vagy építeni. Van olyan, hogy olyan installációs elemek vannak, aminek az elkészítése az több hetet is igénybe vesz, és nem lesz különösebben látványos, mert az csak néhány darab fal, de nagyon fontos a kiállítás szempontjából. Tehát ez az érdemi munka, amikor már konkrétan épül a kiállítás, az idén kezdődött meg, viszont a tervezések, az alaprajz elkészítése, a műtárlista elkészítése, ez már a tavalyi évben is nagyon-nagyon aktívan folyt.
Minden műtárgy külföldről kerül ide a múzeumba a kiállításra, vagy vannak Magyarországról érkező tárgyak is?
Ezek a tárgyak, amelyeket ebben a kiállításban lehet majd látni, ezek magyarországi múzeumból kerülnek ide, viszont a származási helyük többnek nem Magyarország, hanem Franciaország. Ezek a tárgyak különböző pattintott kőeszközök, például vakaró, vagy véső, vagy lándzsahegy, amelyek nagyon fontosak ennek a korszaknak a szempontjából, illetve vannak olyan tárgyak, amelyek magyarországi lelőhelyeken kerültek elő, talán a Szeleta barlangot, vagy az Istáloskői barlangot nem kell bemutatni senkinek. Itt például jávorszarvas, illetve rénszarvas csontból, agancsból készült tárgyakat is meg lehet majd nézni.
A bükk égbe nyúló meredek hegyei és sötét völgyei között tanyázott a jégkorszak derekán az ősember. Barlangok agyaga megőrizte számunkra a sok-sok ezer év előtt élt ősünk nyomait, szerszámait, tüzének hamuját és az akkor élt ősállatok csontját. Vértes László ásatásokat vezetett az Istáloskő barlangjában, és ott felfedezte az ősember 40 ezer év előtti tűzhelyét, amely az első felfedezett ősember tűzhely a világon. A tűzhelyet borító anyagrétegből napvilágra kerül a barlangi medve állkapott csontja, amely félelmetes kortárs lehetett borzalmas fogaival. Az agyagrétegbe zárva feketélik az ősember tüzének hamuja korma, amelyből pörkölt állatcsontok és szerszámok kerülnek elő. A tűzhely peremét a nagy kövekkel vette körül készítője, a jégkor ősember.
illetve azért, hogy egy picit színesebb legyen a kiállítás, műtárgy másolatokat is bemutatunk, különböző jégkori ember koponya másolatokat is meg lehet majd nézni.
Ezek itt nem eredeti példányok, az eredetiek azok mind Afrikából származnak, és ők a modern embernek gyakorlatilag az elődei. Hát lehet látni, hogy majd egyébként a kiállításban is vannak olyan grafikáink, rajzaink, amin bemutatjuk azt, hogy a modern embert megelőző emberfajok mennyiben különböztek a mai modern embertől. Lesznek kint eredeti régészeti tárgyak is, talán ez az egyik legszebb tárgy, ami kikerül a kiállításba. Ő a Szeleta barlangból került elő az 1900-as évek elején. Ez egy úgynevezett kétoldali megmunkálású, babérlevél alakú lándzsahegy. Ez az egyik legszebb darab a Szeleta barlangból, de van itt más kőeszközünk is. Van itt egy kovapengéből készült hegyes darab, amelyet vadászatra használtak. Ez Pécelen került elő, ennek az az érdekessége, hogy ami a jégkor élővilágát mutatja be kiállítás, annak Gasparik Mihály a kurátora, és amikor ő ott feltárt egy gyapja sorszarvút, akkor ezek a darabok a gyapja sorszarvúnak az előkerülése során láttak napvilágot, tehát ott voltak gyakorlatilag az orszarvú maradványai mellett. Ő pedig egy franciaországi lelőhelyről származó darab, ami nem a vadászathoz kapcsolódik, hanem ezt úgy hívja a régészet, hogy ő a bőrvakaró, és ez egy szép nagy darab kovapengéből készült. Ez egy ilyen háztartási eszköz a mindennapi életnek az egyik kelléke, amivel a bőrt lehetett kikészíteni. És vannak még itt olyan darabok is, amelyek szarvasagancsból készültek, vadászeszközök. Őket látjuk majd rekonstrukciókban a kiállításban, hogyan lehettek benyelezve, hogyan lehetett őket használni. Ezeknek egy része az Istálóskai barlangból, kettő darab pedig a Jankovics barlangból származik. Ezek ugye Magyarország ismert őskőkori régészeti lelőhelyei.
Mi lesz a fő attrakciója ennek a kiállításnak? Azt gondolom, hogy az Altamira barlang az egy nagyon izgalmas téma mind a mai napig, hiszen hogyha az ősemberre, a jégkori emberre gondolunk, akkor eszünkbe jutnak ezek a bivajok, a barlang falára festett bivajok. És magának a megtalálásának a története, a barlang misztikuma szerintem nagyon sokakat érdekel. Ugye ezt a barlangot egy spanyol üzletember találta meg, pontosabban az ő lánya hívta fel a figyelmét az apjának, hogy valamik vannak itt a falra festve. És hát sok-sok éven keresztül a szakma nem ismerte, hogy ezek eredeti festmények. Azt gondolták, hogy ez vagy később készült, vagy valamilyen hamisítványról van szó. És hát sajnos ez az üzletember már nem élhette meg, amikor a szakma is elismerte, hogy valóban eredeti festményekről beszélünk, amelyeknek óriási a jelentősége. Viszont ezek rendkívül sérülékenyek, így napjainkban már csak nagyon limitált számú látogató, illetve hát kutató látogathatja ezt a barlangot, heti 5 főben van maximum. Maximalizálva a látogatók száma.
Ha jól tudom, akkor egy mamutot is bemutattok majd.
Lesznek különböző mozgó rekonstrukciók, állatrekonstrukciók, amelyek között valóban lesz majd mamut is. Ez majd a második kiállítási egységre várható, amit a múzeum a Készakáján szeretnénk megnyitni. Abban a kiállítási egységben főszerepet kapnak majd az állatok, a jégkorszaki állatok, illetve természetesen megjelenik majd a mese is, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, és abban a kiállítási részben is szeretnénk az interaktivitást a lehető leginkább belevonni az élménybe.
Tehát akkor itt lesz a mód. Kány is?
Bízunk benne, hogy igen.
Dr. Lengyel György, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze.
Épül a jégkorszak kiállítása, a Móra Ferenc Múzeum újabb nagyszabású kiállítása, és azt hiszem, hogy megint nem fognak csalódni a látogatók, hiszen rengeteg érdekesség fogja majd várni őket. Ahol most vagyunk, ez a kiállító tér, ez mit fog majd felölelni?
A jégkori emberről szóló kiállítást két részre osztottuk fel, az egyik része az az Altamira barlang. Ugye az Altamira barlang az csak az apropója annak, hogy be tudjuk mutatni azt, hogy milyen művészete lehetett, vagy milyen művészete volt a modern embernek a jégkori világban. Ugye ebben a témakörben az Altamira barlang különösen fontos, hiszen ez az első olyan barlang, amiben őskőkori, tehát jégkori emberi festményeket találtak. És a másik része a kiállításnak pedig a modern ember mindennapi életét próbálja meg bemutatni. Azért Választottuk szét a kettőt egy picit egymástól, mert nem biztos, hogy a művészet az csak a mindennapokhoz tartozott az embernek. Lehet, hogy szakrális életében, a mitológiájában játszott nagyon-nagyon komoly szerepet, és akkor ezért is gondoltuk azt, hogy jó lehet, hogyha először az ember megnézi a mindennap életéről szóló kiállítás részt, és akkor utána pedig be tud sétálni abban a részben, ahol egy kicsit a mindennapoktól elvonatkoztatott részeket tud látni a modern ember életéből.
Mikor hagyta el a modern ember Afrikát?
A legkorábbi nyomok azok nagyjából 200 ezer évesek Afrikán kívül a modern embertől. Van ennek európai nyoma is, van egy görögországi barlang a Peloponészoszi félszigeten, ahol találtak egy koponyát, amit nagyjából 200 ezer éves korba kelteznek, de mellette más tár nagyon került elő, csak egy neandervölgyi koponya, ugyanabból a részből, ahol a modern emberi koponya, ahol patintott kőeszközei a mindennapi életének nyomai is előkerültek, ezek a Közel-Keleten találhatóak, ezek nagyjából 180 ezer évesek. Ezért feltételezzük azt, hogy akkor úgy 200 ezer évvel ezelőtt ő már elhagyhatta Afrikát. A modern ember, és nem csak a modern ember, minden egyéb más ember, aki Afrikában alakult ki, a vándorlására jellemző, hogy először mindig Ázsia volt az első útvonal, és akkor Európában mindig csak későn érkeztek meg. A modern ember is így járt, tehát először Ázsiát népesítette be, valójában Ausztráliában hamarabb volt modern ember, mint Európában. Európában a legkorábbi nyomok azok nagyjából 54 ezer évesek, van egy franciaországi barlang, ahol találtak olyan emberi maradványt, ami a modern emberhez köthető ebből az időszakból, viszont a tömeges régészeti nyoma, az csak nagyjából olyan 45 ezer évvel ezelőttől található Európában. Tehát addig nagyon elvétve vannak olyan nyomok, amik arra utalnak, hogy modern ember az járt Európában. 45 ezer év ezelőttől tudjuk azt adatolni, hogy komolyabb települései voltak, és ez az az időszak, ami megpecsételte a neandervölgyi embereknek a sorsát. A modern ember terjedésével a neandervölgyi ember egyre inkább háttérbe szorult Európában, és nagyjából 40 ezer évvel ezelőttük ki is haltak. És innentől kezdve csak modern emberek lakják Európát, sőt, a modern ember benépesítette az egész földet, és minden más emberfaj eltűnt a földről, és a mostani időszak, amiben mi most élünk, ez viszonylag egyedülálló az emberiség történetében, mert ritka az, amikor csak egy emberfaj él a földön, mármint hogy mondjuk is egy biológiai értelemben vett emberfaj él a földön, ugyanis például 45 vagy 50 ezer évvel ezelőtt volt neandervölgyi ember, modern ember, deniszovai ember, még azt korábban megelőzően voltak homo erectusok, homo heidelbergensis, tehát más emberfajok éltek egymással párhuzamosan. Ez egy különleges időszak most, és ez valószínűleg már így is marad.
Azok a tárgyok, amelyek itt bemutatásra kerülnek, ezek magyarországi lelőhelyről származnak?
Nem minden tárgy magyarországi lelőhelyről, főként az emberi válláshoz kapcsolódó tárgyak azok nem magyarországi lelőhelyről származnak. Lesznek a kiállításban koponyamásolatok, például franciaországi, neandervölgyi lelőhelyről, vagy közel-keleti, korai modern emberi lelőhelyről, tehát nagyjából ilyen 100 ezer éves modern emberi lelőhelyről, de afrikai koponyamásolatunk is van a heidelbergi embertől, Afrikából szintén Australopithecus vagy Paranthropus koponyamásolatok is lesznek a kiállításban. A hétköznapi tárgyaknak a nagy része az magyarországi lelőhelyről származik, de lesznek kint olyanok, amelyek franciaországi lelőhelyről kerültek elő. A magyarországiak közül érdemes megemlíteni a Szeleta barlangnak a tárgyait, vagy az Istállóskői barlangnak a tárgyait. Ugye ezek nagyon fontosak a magyarországi felső paleolitikum, ugye, ami a modern embernek a korszaka szempontjából.
Lesznek olyan tárgyak, amik rekonstrukciók, itt van például előttünk, ez dárda, ezzel vadásztak?
Igen, ez egy dárdának a rekonstrukciója, mából készült, nagyjából 1,80 hosszúak, és ugye a végigbe láthatóak a patintott kőhegyek. Ugye mi ebből régészet csak a patintott kőhegyeket találjuk meg, és ugye a többire valamilyen módon következtetnünk kell, tehát ebben nagy segítségünkre vannak a természeti népek és a természeti népekhez kapcsolódó antropológiai kutatások. Egyébként magukon a kőeszközökön is vannak nyomok arra, hogy hogyan használhatták őket. Van egy olyan kutatási terület, amelyik a patintott kőeszközök használati kopásnyomával foglalkozik, és akkor ez ki tudja deríteni azt, hogy mit vágtak a kőeszközökkel, vagy hogy hogyan használták. Például a fának a megmunkálása teljesen más nyomot hagy, mint a húsnak a feldarabolása, vagy a bőrnek a vágása. tehát még ezeknek a puha állati maradványoknak a feldolgozása is nyomot hagy a kőeszközön, és ugyanúgy nyomot hagy az is, hogyha például nyílbe foglalták a kőeszközt.
Ugye arról beszéltünk, hogy először próbálják bemutatni, hogy hogyan is élt az őskőkori modern ember, de hát természetesen a művészet is hozzátartozik, és hát itt jön be az Altamira barlang.
Az Altamira barlang egy nagyon különleges helyszíne az emberi művészet kezdetének. Ugye részben azért a kutatás történetileg nagyon fontos, tehát ez volt az első olyan lelőhely, amelyikről hírt adtak, hogy itt őskőkori emberi rajzok vannak. Ezt akkor nem hitte el senki, és kellett jó pár év ahhoz, hogy igazat adjanak a megtalálójának, mert az Altamira barlang művészetének a felfedezőjének.
Miért egyébként? Mit hittek? Hogy hamisítvány?
Igen, hogy ezek hamisítványok. Tehát mivel olyan jól néznek ki a rajzok, tehát nagyon frissnek tűnnek, nagyon élénkek a színek, az állatok gyakorlatilag nagyon sokszor anatómiai pontossággal ábrázoltak, hogy nem feltételezték akkor, mert mint hogy ez a 19. század vége feléről beszélünk, 1870-es évek végén találták az Altamira barlangot, nem feltételezték azt, hogy a jégkornak a vadvilágában élő emberek, akik bunkóval vadásznak, azok ilyenekre képesek. Aztán egyre több festett barlang került elő, főként Franciaországban, nagyon hasonló stílusban, mint az Altamira barlangnak a rajzai, és akkor nem volt mit tenni, muszáj volt beismerni azt, hogy tévedtek, és hogy az Altamira barlang rajzai azok eredetiek. A barlang azért tudta megőrizni nagyon sokáig ezeket a rajzokat, mert összeomlott a bejárata, és nagyon sokáig ember nem látogatta. Kialakult egy saját mikroklímája, így a festmények sem mentek tönkre. Amint elkezdték látogatni a barlangot, rögtön romlásnak indultak a festményeknek az állapotai. Itt a 70-es években voltak olyan évek, amikor több mint 100 000 ember ment be az Altamira barlangba magába. Ugye el lehet képzelni azt, hogy ilyen 30 fős vagy 40 fős csoportokba, amikor bementek, akkor teljesen megváltozott a mikroklíma, és emiatt zárták be a barlangot egy jó időre. Akkoriban elkészítették a másolatát. A másolata az ma az Altamira Nemzeti Múzeum Spanyolországban, de valójában minden olyan őskőkori festett barlang, ahol az Altamira barlanghoz hasonló festmények láthatóak, mindegyikben van zárva most a látogatók előtt, és a másolatát szinte mindegyiknek megépítették. Tehát így járt a Lascaux barlang is. A II. Világháború alatt találták Franciaországban. A Lascaux barlangban is ugyanez volt a probléma, hogy nagyon sokan látogatták, kezdtek tönkre menni a festmények, megépítették a másolatát, és annak már azt hiszem, hogy van egy második másolata is, egy jóval pontosabb. A Lascaux barlang másolatának elkészítésénél, amikor ugyanazokat a színeket, túlnyusokat használva megfestették, amikor megnézték, akkor úgy érezték, hogy ezen nagyon látni, hogy másolat, de valójában pontos másolata volt az eredetinek, és muszáj volt egy picit öregbíteni, vagy fakítani a színeket, hogy amikor a látogató bemegy és megnézi, azt érez, hogy ezt tegnap előtt rajzolta fel valaki a falra. Ugyanígy van másolata a Chauvet barlangnak, ez is egy dél-franciaországi barlang, amelyet az 1990-es évek elején találtak. Itt nem színes rajzok vannak, itt csak fekete körvonalas rajzok, de mesteri művek vannak ott is, tehát nagyon szépen és nagyon karakteresen ábrázolták ott az állatokat. Itt se látható az eredeti. Tehát egyébként máshogy nem lehet őket megvédeni, mert hogyha túl sok a látogató, akkor ezek tönkre mennek. Kutatók azt hiszem, hogy mehetnek be ezekbe a barlangokba.
Igen, pont ezt kérdeztem, hogy kutatási célra be lehet-e menni.
Kutatók mehetnek be, de itt is nagyon limitált a látogatás. Például az Altamira barlangba hetente 5 fő még bemehet, de akik most bemennek, ők egy 10 évvel ezelőtt lezárult listának az utolsó látogatói, és már mások nem látogathatják a barlangot, kivéve kutatókat azt hiszem.
Itt majd fogunk látni ebben a kiállító térben kisplasztikákat is, őskőkori kisplasztikákat, és itt olvastam Vénuszról, hogy Vénusznak hívják a régészek azokat a kisplasztikai alkotásokat, amelyek női alakokat formálnak meg. Mit kell tudnunk ezekről a kisplasztikákról?
Ezek néhány centimétertől, akár ilyen 10-12 centiméterig terjedő női alakokat ábrázoló szobrocskák. A Vénusz szobrok sohasem portrészerű ábrázolások, mindig nagyon elnagyoltan, viszont a nőiességet hangsúlyozva ábrázolják a hölgyeket ebben az időszakban. Nem tudjuk pontosan, hogy mi a céljuk ezekkel a szobrokkal. Nagyon sokszor a termékenységhez kapcsolják őket a kutatók, azért, mert a nagy része ezeknek a szobroknak tehát hölgyeket ábrázolnak. Ezek megtalálhatóak Nyugat-Európától az Uráliig, tehát viszonylag sok helyen előkerülnek egész Európában. Az egyik legérdekesebb a szobrok közül egy csehországi, ez Brnótól nem messze Dél-Csehországban található, a Dolni Vestonice lelőhelyről került elő, amelyik, hát mondhatjuk így, hogy a világ első égetett agyagtárgya, gyakorlatilag az emberi kerámia technológiának a kezdetei csíphetők meg a Dolni Vestonicei lelőhelyen Csehországba. Itt van egy teljes vénuszszobrocska, amit találtak. Vannak vénuszszobrocska töredékek, ugyanúgy égetett agyagból, és állatfigurák, ezek is sokszor töredékesek. Emellett pedig még rengeteg égetett agyag töredék, gondolom, amikor égették ki ezeket a tárgyakat, akkor ugye nem csak ezek voltak a tűznek a közelében, hanem mások is. Sőt, meg vannak emberi új lenyomatok erről a lelőhelyről, és még hálónak a lenyomata is látható. Innen gondoljuk azt, vagy tudjuk azt, hogy ebben az időszakban nagyjából egyébként 29 ezer éves időszakról beszélünk, 29-30 ezer éves időszakról, hogy az emberek a hálót már használhatták esetleg vadászathoz, vagy esetleg halászathoz.
Lakóépítmények, mert hogy azok is vannak.
A lakóépítményt magyarországi lelőhelyek példáján próbáljuk bemutatni. Három lelőhelyet említünk itt meg, az egyik az Ságvár, másik Dömös, a harmadik pedig Madaras, és akkor nagyjából ezeknek az átlagából gyúrtuk össze azt, amit a kiállításban szeretnénk megmutatni. A lakóépítményekből viszonylag kevés marad meg a feltárások során. Ugye amikor megtaláljuk őket, akkor valójában csak ilyen karólyukakat vagy szödöpjukakat találunk, tehát amibe azokat a vastagabb ágakat vagy fa rudakat helyezték el, amikor mondjuk a sátrat összeállították, és feltételezzük azt, hogy ezeket valamivel beborították. Mivel bőr temérdek mennyiségben állt a rendelkezésükre, ezt tudjuk például a ságvári lelőhelyről is, hogy nagyon sok rénszarvas vadásztak, tehát valószínűleg a rénszarvas bőrében ruházkodtak, és akkor ezzel lehetett beborítani ezeket a sátorrudakat, és ugye ismerünk erre példákat, például az inuitoktól bőrrel borított lakóépítményeik vannak. Hát ez egy egyszerű megoldás arra, hogy az ember falat építsen maga köré, ahol bent tudja tartani a meleget, hogyha éppen fázik. Van olyan nyugat-szlovákiai lelőhely, ahol néhány évvel ezelőtt tártunk fel olyan famaradványokat, amelyek már nem fák voltak, hanem a fa szövetét kitöltött talajkarbonát. Nagyjából 3 méter hosszú 6 darab olyan jelenséget találtunk, amelyek valószínűleg egykoron fa darabok lehettek, és ezeket is úgy értelmeztük, hogy esetleg ilyen sátor rudaknak a maradványai lehettek, tehát viszonylag sok olyan nyomunk van, ami arra enged következtetni, hogy a jégkori Európában az ember inkább sátrakban lakott, mint barlangokban.
Milyen érzés kézbe venni azokat a tárgyakat, amelyek 20-40 ezer évesek? Szóval mit érez ilyenkor egy tudós ember? Mert ugye mi laikusok csak üvegvitrinekbe látjuk, üvegfalon keresztül, mindenki szívesen megfogná, de mi nem tehetjük meg.
Hát ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor nagy érzelmi értéke nincsen, inkább tudományos értéke. Tehát ugye amikor az ember elkezd érdeklődni a régiségek iránt, akkor nyilván nagy izgalommal fogja a kezébe ezeket a tárgyakat, amikor már több ezer átmegy a keze között, akkor ez már kevésbé izgalmas, és inkább az hajtja, hogy minél több új dolgot tud esetleg a tudományos kutatás módszereivel kihámozni ezekből a tárgyakból. Tehát inkább az új ismeret az, amelyik érdekesebben, és nem maga a tárgy, hiszen maga a régészeti lelet önmagában nem fontos, csak a régészeti lelet az nekünk egy ilyen megoldó kulcs ahhoz, hogy minél többet tudjunk meg az egykor élt emberekről. Tehát a régészet az sohasem a tárgyakért végez régészeti feltárásokat. Tehát nem azért ásunk, hogy tárgyakat találjunk, hanem azért ásunk, hogy minél több mindent tudjunk meg az emberekről, ahhoz meg elengedhetetlen az, hogy tárgyakat találjunk. Tehát valójában a régészeti lelet az nekünk egy-egy betű egy regényben.
Amikor az ember lát egy ásatást, akkor nekünk laikusoknak föl nem tűnik, hogy abból mi fog kibontakozni. Egy régésznek, egy tudósnak a szeme az már rááll, hogy ott mi lehet?
Igen, a terepi tapasztalat az egy idő után nagyon biztossá tudja tenni az embert abban, hogy szinte rögtön lássa azt, hogy mivel van dolga. De ugye ez abból adódik, hogy az emberek nagyon sok újat nem csináltak az őskőkorban, tehát hogyha követ patintottak, akkor volt rá néhány módszerük, azokkal a módszerekkel elvégezték, és nagyjából ugyanúgy néz ki minden kőpatintó műhely, tehát azt rögtön föl lehet ismerni. Ha tüzet raktak, akkor ugye ott vannak az elégett fadarabok, ezeknek a maradványai, esetleg maga a talaj is meg tud égni, és hogyha ez olyan talaj, amiből például a modern korban mondjuk téglát készítettek, tehát nagyon sokszor egyébként ilyen téglafejtőkben kerülnek elő, régészeti lelőhelyek eltemetődve, ugye, hogyha ezt hő éri, akkor egy kicsit elszíneződik, vöröses színe lesz, tehát van sok olyan jelenség, amelyik ismétlődő a régészetben, és ezeket a tapasztalt régész viszonylag könnyen felismeri és észreveszi, és akkor rögtön látja a terepen, hogy mivel van dolga, azt is látja, hogyha éppen egy nagyon bolygatott lelőhelyen van dolga, ez azt jelenti a bolygatott lelőhely, hogy már nem eredeti helyükön, eredeti kontextusukban találjuk meg a régészeti tárgyakat, hanem azt lehet, hogy mondjuk 3000 évvel ezelőtt, 10000 évvel ezelőtt valami elmozdította, és akkor már nem ott van, ahol annak idején az ember hagyta.
Van még olyan lelőhely, amit nem találtak meg, ha az őskőkori emberről beszélünk, illetve az eszközeiről?
Természetesen rengeteg lelőhely van még eltemetődve. Az őskőkori ember, tehát a modern ember is nagyon sokat vándorolt, tehát nem úgy éltek, mint az első földművelők, hogy házakat építettek maguknak. Az egy helyben lakás az viszonylag új az emberiségnek. Tehát nagyjából ez a földművelés elterjedésével olyan 10000 évvel ezelőttől kezd el fokozatosan megjelenni az emberiség életében. Addig mindenki vadászó, gyűjtögető, vándorló életmódot folytatott. Annak függvényében nőtt a vándorlási útvonal, hogy mennyire hideg helyen lakott. Minél inkább hidegebb helyen lakik valaki, annál inkább többet vándorol. Ugye itt a jégkori Európában az emberek folyamatosan vándoroltak, és emiatt nagyon sok helyen találjuk meg az ő telepeiket, tanyáikat. Tehát amikor mi egy őskőkori telepről beszélünk, akkor ott lehet, hogy csak 3 hétig tartózkodtak, 1 hónapig, 2 hónapig, és utána továbbálltak. Így is nagyon sok régészeti lelőhelyet ismerünk Magyarország területéről. Tehát gondoljunk bele abba, hogy mennyi esélyünk lenne arra, hogyha csak kevés telepük lett volna, hogy pont azt a telepet találjuk meg, amelyeket ők mondjuk itt 30000 évvel ezelőtt hagytak. Tehát az, hogy ilyen sokba futunk bele, ez azt jelenti, hogy még nagyon-nagyon sok lehet, hiszen ezek időszakosak, ezek viszonylag rövid életű telepek, nem olyanok, mint mondjuk az újkőkornak az első falvai, amikor házakat építenek, és akkor itt 10-12 méter hosszú házakról beszélünk, és akkor ők ott évtizedeket tölthettek egy-egy helyen, ezek az emberek nem. Folyamatosan vándoroltak, valószínűleg követték az állatokat, hiszen a fő élelemforrása a jégkorban az embernek az állat, mert ugye nagyon kevés az ehető gyümölcs, meg az évnek a nagy része az valójában egy téli fél év, vagy lehet, hogy több is, mint egy fél év, akkor az egyetlen táplálék az állat. És hogyha kell a friss hús, akkor mindig menni kell utána. Tehát, hogyha az élelem forrás megy, akkor az emberek is mennie kell. Emiatt folyamatosan mozgásban lehettek.